Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Klaus Iohannis államfő tegnap kormányalakítással bízta meg a nagy koalíció jelöltjét, Nikolaj Csuköt, tartalékos tábornokot. Ő az, aki kormányt alakít az elkövetkezendő másfél évben Romániában, hisz 2023. májusában a Szociáldemokrata Párt elnöke, kormányfőjelöltje fog beköltözni a Viktória palotába. Holnap a Csuka kormány miniszterei bemutatkoznak a parlamentben, csütörtökön pedig a hivatali esküt is letehetik, hisz ki van kövezve az útjuk a Viktória palotába. A kérdések sora azonban csak most következik, a koalíciós pártok vezetői stabilitást ígértek. Tudjuk azt, hogy aki ígérni nem tud, az nem is politikus, de vajon mennyire betartható ez a vállalás? Mi az, amin áll vagy bukik a stabilitás? Többek között erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Cseke Péter, a maszol.ro portál főmunkatársa a vendégem, újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy érdekel a véleménye.
Péter, adott a kormányválság végeredménye, vagy ha úgy tetszik, feloldása, benne volt a levegőben ez a végkifejlet?
Hát attól a perctől kezdve, hogy a Pénére eldöntötte, hogy a Prüsszidi mellett kíván kormányozni, és nem a Mentsétek meg Románia szövetséggel, ez eldőlni látszott.
Én végkifejlet alatt egészen odáig értem, hogy Nikolaj Csuka lesz, és nem pedig Florin Kücsú.
Igen, ez sem volt meglepetés. Nekem az volt a meglepetés, amikor arról kezdtek kiszivárogni hírek, hogy már pedig Florin Kücsú ragaszkodik a miniszterelnöki tisztséghez. És aztán többé-kevésbé köztudott, hogy a Kotrocsényi palotából érkező utasításra erről lemondott, a legközelebb, hozzá legközelebb álló emberek is ellene fordultak, és teljesen magára maradt egyébként. Jelképes kering az interneten egy fénykép, ami...
Igen, amikor egyedül kávézik, azt említed?
Florin Kücsú, ügyvívő kormányfő.
Maradjunk ennél a fotónál, most a hallgatóink nem láthatják, de akkor mondd el, hogy mi látható ezen a fotón, illetve tényleg ennyire beszédes ez?
Látható szerintem ezen a fotón, hogy Florin Kücsú rádöbben arra, hogy mennyire eszköz volt csak arra, hogy Ludovik Orbán félreálljon, és a PSD kormányra léphessen. Tehát nyilván ez egy hát elég megalázó és nehezen elviselhető tudat, hogy tulajdonképpen egy bábfigura voltál egy saktáblán, ami a lépéseket Klaus Iohannis államfő irányította. Én most nem összeesküvés elméleteket akarok ismét gyártani, de egyre jobban összeáll a kép. Florin Kücsút azért akart a pártelnök. Tehát nem átfordítanám a kérdést. Klaus Iohannis nem azt akarta, hogy Florin Kücsú legyen a Pénélé elnöke, mert ugye innen indult tulajdonképpen ez a most már jó ideje elhúzódó politikai válság, ő csak Ludovik Orbánt akarta félreállítani, és ehhez volt eszköz Florin Kücsú. És nyilván nem tudom, mi járt akkor a fejében, amikor a fotó készült Florin Kücsúnak, de magára maradt. Tényleg. Tehát most a hívei, ha nem is nyíltan, de ellene fordultak kiszivárgott hírek szerint. Ráluká Turkán, munkaügyi miniszter, aki mellette állt a kongresszuson, és azon a híres csoportképeken is, amikor a úgynevezett nyertes csapat megmutatta magát a közvéleménynek, tehát a Florin Kücsú támogató politikusok, liberális politikusok csoportja, de azok közül sokan már nem szívesen látják magukat ezeken a közös fényképeken. Tehát egyedül marad Kücsú. Most kérdés, hogy meddig marad a liberálisok elnöke. Ez most itt, ha itt sorra boncolgatnánk, akkor nyilván ennek a nagy koalíciónak van több politikai és gazdasági következménye.
Hát boncolgassuk ezeket, meg boncolgassuk majd, hogy mi lehet a Nemzeti Liberális Párt sorsa, de maradjunk ott, hogy megszületett egy nagy koalíció, létrejött egy nagy koalíció. Romániában a koalíciós kormányzás gyakorlata az igazából nem tudott meghonosulni. Próbálkozás többször is volt, a végeredmény mindannyiszor kiábrándító. Most van ok az örömre, vagy épp ellenkezőleg, ahogy mondani szokták, nagy párt, nagy problémák, nagy koalíció, még nagyobb problémák?
Hát örömre. Azt szerintem első körben fontos tisztázni, hogy az valóban nagyon fontos, hogy legyen végre teljes hatáskörű, teljes jogkörű kormánya ennek az országnak. Lassan 2 hónapja nincs ilyen. Nem tudom, emlékszem még azokra a vitákra, hogy akkor 45 napig maradhat csak az ügyvivő kormány, vagy sem. Nyilván kiderült, hogy maradhat akár végtelenségig, talán ebben az adásban is boncolgattuk ezt a kérdést. Tehát szükség volt arra, hogy ilyen vagy olyan formában, de legyen egy teljes jogkörű kormány, és úgy tűnik, hogy csütörtökön nyilván gond nélkül ez meg is fog, be is iktatják a Csuka kormányt. Ezt érdemes rögzíteni, hogy aztán azon túl mi lesz, az viszont ott már nyilván számtalan kérdőjel van.
A tapasztalat azt mutatja, hogy legfeljebb 1 évet bírják itthon a kormányok. Én nem akarom időnap előtt temetni a még be sem iktatott kabinetet, de az eltérő nézetek, legyen szó például csak az adópolitikáról, nem jelentenek sok jót.
Hát jó, most a nézetkülönbségeket a kormányprogram kidolgozásakor sikerült úgymond feloldani, legalábbis nyilatkozatok szintjén.
Igen, tehát vajon feloldották, vagy csak elnapolták?
Hát bizonyos kérdéseket elnapoltak. Én nem hiszem, meggyőződésem, hogy a Szociáldemokrata Párt nem mondott le a progresszív adó bevezetéséről, például, hogy egy példát mondjak. De lemondott viszont szerintem, ha engem kérdezel, az országos helyreállítási terv újra tárgyalásáról, ami így az egyik sokat hangoztatott célkitűzése volt Márcia Csalákú pártelnöknek. Izgalmas lesz, hogy megérjük-e, hogy 1,5 év múlva megtörténjen a nagy rotáció. Most már megtanulta a lakosság ezt a politológiai új fogalmat, hogy rotáció. Hogy akkor, ha Márcia Csalákú lesz a miniszterelnök nagyobb hatalom birtokában, megpróbálja el progresszív adót bevezetni. Jó hír egyébként, ha már a jó hírekkel kell kezdjük, tehát azon túl, hogy van egy teljes jogkörű kormány, ez az új kormány nem forgatja fel fenekestül sem az adópolitikát, ami nyilván nagyon jó a vállalkozásoknak olyan szempontból, hogy nem borulnak a terveik, meggyőződésem, hogy nagyon sok komoly vállalkozás már a jövő évi költségvetéset készítgeti, és jövő évi projektjén gondolkozik. Ez is jó hír, és itt most nagyon sok rosszat mondunk Forint Kucuról, vagy mondtunk az elmúlt hónapokban, de amikor neki a pénzügyi szakértői vénája előjön, és ez dominálja az ő hozzáállását kérdésekhez, akkor szerintem nagyon egészségesen gondolkozik. Tehát az ő érdeme az tulajdonképpen, hogy a PSD, vagy nagyon nagy részben az érdeme, nem tudta átvinni az összes javaslatát, ami a gazdaságpolitika módosítását illeti, azt a Fidesz vagyonadót sem a progresszív adó mellett. És mondom, ez a tervezhetőség szempontjából ez jó. Amúgy itt tennék egy zárójelet, hogy a progresszív adó bevezetése nem ördögtől való elképzelés, és egy szociáldemokrata pártnak, hogy így fogalmazok, illik is így gondolkozni, hogy az úgymond az adóterhek méltányos elosztása. De én nem vagyok a témának szakértő, nem vagyok gazdasági szakértő, de annyit már összeolvastam róla, hogy tudom, hogy ott működik igazán a jóléti társadalmakban, ahol van mit újra elosztani méltányosan. Tehát nincs itt akkora tőke felhalmozás Romániában, hogy ezzel lehessen igazán érdemben kezdeni. Valamit, de mondom, nem értek hozzá, de annyit tudok, hogy nem föltétlen ördögtől való. Tehát megérhetjük, hogy Romániában előbb-utóbb tényleg bevezetik ezt a progresszívat. Na ez még a jó hír. Mondom, hogy nem egetverően nem módosul itt. Én éppen mielőtt adásba kerültem volna, kiszivárgott a piszkozata, ez még csak a piszkozata a kormányprogramnak, és az első kommentárok azok, hogy hát az eddigi kormány, tulajdonképpen a liberális uszéré kormány, az előző koalíció kormány programja megspékelve ezzel azzal. Tehát egy nagyon nagy része copy-paste, hogy így fogalmazzak, a copy-paste-je a régi, az előző kormányprogram, a mostani kormányprogramjának volt, tehát éppen ami nem változott az úszvére kilépésében.
De hát ez várható is volt, hisz két párt, az RMDSZ és a Nemzetliberális Párt az az ott van a nagy koalícióban is, akik ott voltak a korábbi Mentsétek meg Romániát szövetséggel közösen alkotott kormányban. Tehát ezt gondolom nem negatívunként említed.
Ezt nem negatívunként említem. Tehát azt, hogy most akkor szerintem sorra lehetne venni, hogy ki nyert és kiveszített a legtöbbet ezzel a nagy koalícióval, engedelmeddel bele is kezdenék.
Jó, tehát ki a nyertese akkor a nagy koalíciónak? Nyilván, ha az ország lennénk, amelyik nem vagyunk, akkor nagyon egyszerű lenne a válasz, és azt kellene mondani, hogy hát az állampolgárok a nyertesei ennek a nagy koalíciónak. De hát talán nem mutatjuk ezt így ki.
Hát ezt így egyértelműen biztos még nem mondhatjuk ki. Én elhatároztam, nagyon óvatos leszek olyan szempontból, hogy nem jósolok sem rosszat, hanem azt mondom, hogy várjuk meg az első heteket. Azt ugye nyugtáztam, hogy lett végre teljes jogkörű kormány, vagy lesz hónap után, amivel végül is nyernek az állampolgárok, ez pozitívum. Tehát a stabilitás az egy tényleg fontos szempont. De most a politikai részénél maradva a legnagyobb nyertes szerintem az államfő Klaus Johannis, mert gyakorlatilag az akarata érvényesült, és mondom, nem teljesen hiteltelenek tűnő forgatókönyvek szerint ő már tavasztól ezt tervezte félreállítani, Ludovik Orbánt.
Tehát te azt mondod, hogy érvényesült az államfő akarata, az volt az államfő akarata, hogy kormányra kerüljön a szociáldemokrata párt? Vagy félreállítani Ludovik Orbánt mindenáron?
Nem. Tehát így teljesen irracionálisnak hangzik, itt annyira azért nem mentek el a háztól Klaus Johannisnál sem, reményeim szerint. Nem, tehát itt nem az volt a cél, hogy a PSD kormányra kerüljön. Ez volt az ára annak, hogy Klaus Johannisnak a politikai jövője biztosítva legyen 2024 után.
De nem túl drága ez az ár a Jó napot kívánok PSD után? Nem túl drága ez az ár, amikor még nem is volt olyan messze az a szeptemberi tisztújító kongresszus a liberális pártban, amikor azt mondta Florin Kücsú, Klaus Johannis államfő embere, sohasem fogunk viselni, szavazzatok a PSD-re feliratú jacket. Valami ilyesmit mondott akkor. Ezzel szemben most?
Nem, most igen, de most ez Klaus Johannisnak ugye ismétlem közvetlen veszíteni valója nincs. Itt az állítólagos alkú, amit én nem azt mondom, hogy teljes mértékben elhiszek, de annyira logikusnak tűnik, arról szólt, hogy, és ezt erről Ludovik Orbán beszélt először, tehát ez a nyilvános térben ez a forgatókönyv megjelent, de hát ennek egy kezdetlegesebb változata több lapban is megjelent már. De tulajdonképpen arról szólt, hogy Klaus Johannis ugye államfő nem lehet, de a miniszterelnöki tisztséget célozza, annál alább ő már azért volt államfőként 2024 után nem fogja hagyni, és ehhez az kell, hogy legyen egy parlamenti többség, ami majd őt miniszterelnökként beiktatja 2024 után. Hát honnan a csodából jöjjön ez a parlamenti többség, hanem a PSD-ben. És ennek viszont több jelentős költséggel jár. Az egyik, hogy a PSD most kormányoz, és 2024 után megkapja az államfői tisztséget. Ez az alkú. Klaus Johannis a kormányfő, a PSD meg az államelnöki tisztség, csak hogy az ugye az államelnököt Romániában közvetlenül választják. Tehát nem lehet üzletet kötni ilyen bizonytalansági faktorok mellett, és ezért merült fel hangsúlyosan az elmúlt hetekben többek között az alkotmánymódosítás is, amellyel például módosítható úgy az alaptörvény, hogy a parlament válassza meg az elnököt. Tehát ugyanaz a parlamenti többség beiktatja a miniszterelnöknek Johanniszt, és megválasztja, most Ludovik Orbánt idézem, Mircsát Zsarnát, a PSD volt elnökét államfőnek. Mondom, nem vagyok meggyőződve, hogy ez volt a forgatókönyv. Pontosan amiatt, mert én is úgy érzem, hogy ennyire szembeköpényi-e magát Klaus Johannis, meg hát Florin Kücsú és a liberálisok jó nagy része, azért tényleg meredek az emberi gyomornak sok. Tehát, hogy ők ezt le tudták nyelni, de ez már mondom, ez már a politikai következmények részhez tartozik, hogy ez mivel jár majd a Nemzeti Liberális Pártnak, ez nem a mi ügyünk, a választópolgároké. Ami A mi ügyünk, és ami szintén a politikai következmények közé sorolnám, az az, hogy itt egy ilyen váratlan fordulat után, ugye miután tavaly decemberben a választások után úgy tűnt, hogy kialakult két nagy és szilárd politikai tábor, ami között nincs átjárás, választók rájöttek, hogy a szavazatukat teljesen eltérítették. Tehát az egyértelműen a választói akarat eltorzítása, hogy a Pinelli most összebutorozott a PSD-vel. Amikor a liberális pártra szavazó jó emberek tavaly a Pinellire ütötték a pecsétet, akkor nem arra hatalmazták fel Ludovik Orbánékat, illetve hát Kücsújékat, csak akkor Kücsú még ugye nem volt pártelnök, hogy a szociáldemokratákkal szövetkezzenek. Sőt, a liberálisok a szavazók nagyon nagy része, azért pecsételt a Pinellire, mert PSD ellenes pártként lépett fel, akár csak Klaus Johannis. Na most a veszély, hogy bezárjam ezt a gondolatmenetet, az, hogy annyian csalódnak majd a politikában, úgy általában, nem csak a Pinellében, hogy ilyen mahinációk elképzelhetők ebben az országban, hogy egyszerűen elfordulnak a politikától. Na most ez is egy kockázatos jóslat, mert nyilván erről még nem láttam én például méréseket, de azért borítékolható, hogy ez lesz az egyik fontos következmény ennek az egész két hónapos vagy több hónapos válságnak, hogy az emberek látva a politikusok döntésképtelenségét, és utána a végső döntéseket, azt mondják, hogy ebből én többet nem kérek, csináljatok, amit akartok, döntsetek nélkülem. Tehát ez egy nagyon nagy veszély szerintem a román demokráciára általában. Plusz, ha már politika, akkor egy kicsit úgy tűnik, hogy karteleződött a politikai piac, úgymond a két nagy párt szövetségre lépett, ugye a politikai piac is kínálat és kereslet szabályai szerint működik, és egy monopóliumot képeznek most a politikai piacon. Van egy ilyen politológiai megközelítése is ennek az egész történetnek, talán már elmondtam ebben az adásban, hogy voltak éppen, ami történt, az, hogy a két nagy hagyományos párt, amelyik felváltva kormányzott az elmúlt 30 évben, a Pinelli és a PSD, most nyilván a Pinelli-be belesorolom a volt Pinelléseket, a Traján Basescu volt államfő pártját. Szóval ez a két hagyományos párt összefogott, hogy kiszorítsa a perifériára, szorítsa a két új rendszer ellenes pártot, amelyik megjelent a Porondon, a Mentsétek meg Románia Szövetséget, az Úszéri. És az AUR-t, ami szintén egy rendszer ellenes, csak egy másik szegmensről. Mind a kettő nagyon zavaró tényező, különösen az Úszéri volt zavaró tényező, amelyik a Pinelli szavazók táborára hajtott. Tehát így is meg lehet közelíteni ezt a kérdést.
Azt mondtad, az államfő a nagy nyertes ennek az egész végkifejletnek. A szociáldemokrata párt mekkorát nyert?
Igen, tehát az államfő a nagy nyertes, a második nagy nyertes a pont a szociáldemokrata párt, mert annak ellenére, hogy nem kapták meg a miniszterelnöki tisztséget legalábbis első körben, például azért, tehát most éppen azt mondtam, hogy nem minden elképzelésük érvényesült a kormányprogramban, de ezt az egész kormányprogramot nagyon ők tudják a legkönnyebben eladni azzal, hogy az akaratuk érvényesült. Most a nyugdíj emelésre, minimálbér emelésre és gyerekpénz emelésre gondolok. Ezek a legkönnyebben eladható témák, ezek mind a PSD javaslatai. Most zárójelben azért megjegyzem, hogy a tulajdonképpen minimálbér emelés, ami szerepel a kormányprogramban, azt már a jelenlegi kormány kialkutta a szakszervezetekkel és a munkáltatói szövetségekkel, ez a 2550 lej bruttó. De ezt a PSD akkor is úgy tudja eladni, hogy ez az ő nyomásukra történt. Tehát kommunikációs szempontból egyértelműen a PSD győzött, a legtöbb minisztériumom az övé, az erősebb minisztériumok közül is a legfontosabbak szintén a szociáldemokratáké, és hogy mondjam, ahhoz képest, hogy egy évvel ezelőtt, még egy évvel, még egy éve sincs, úgy tűnt, hogy a PSD 4 évig biztos nem fog kormányozni, íme megnyitották számukra, kitárult az ajtó, és beléphettek a hatalomba, vagy hatalom közelbe kerültek, egy olyan momentumban, és ez nem véletlen az időzítés sem, amikor nagyon-nagyon sok pénz érkezik az országba.
Azt mondhatod, hogy megnyitották előttük az ajtót. Azt mondhatjuk akkor, hogy a liberálisok tették nagyjá a szociáldemokratákat, és nem a szociáldemokraták érdeme az, hogy mi lett velük? Jókor voltak jó helyen?
A szociáldemokratáknak, a PSD-nek semmit sem kellett tennie. Az ujját sem kellett megmozdítania, hogy bekerüljön, mert ezt, hogy mondom, ezt nem, még csak nem is Florin Kuncujék találták ki, ezt Klaus Johannis találta ki, és meggyőzte Florin Kuncut és a liberálisok több fontos vezetőjét, hogy ez így lesz jó az országnak. Tehát gyakorlatilag az ölükbe pottyant ez a lehetőség. Az más kérdés, hogy a PSD-n belül is voltak heves viták arról, hogy érdemes-e ezt most megkockáztatni, kormányra lépni, vagy sem. És győzött az a verzió, hogy igen, egyrészt mert az még ad egy népszerűségi löketet is, hogy ugye nehéz helyzetben felvállalták ezt, hogy kisegítik a liberálisokat. Plusz, amint említettem, nagyon sok forráshoz lehet hozzáférni a következő években, elsősorban uniós pénzek, az országos helyreállítási terv végén, a másik ez a híres Szálinnyi fejlesztési program, ami egy 10 milliárd eurós költségvetés, tehát nem egy elhanyagolható pénzösszegről van szó.
Mi van a liberálisokkal? Ludovik Orbán, egykori liberális pártelnök, nyilván a frusztráció is beszél belőle, ő azt mondta, hogy számára meghalt a Nemzeti Liberális Párt, meghalt a Szociáldemokrata Párttal egy ágyban.
Most Ludovik Orbán ebben a képletben a következő hetekben, vagy akár hónapokban még nem tényező, amíg nem alakul meg az új pártja, ami most már úgy elkerülhetetlennek tűnik, addig tényező, tulajdonképpen az USZ-ÉLÉ sem tényező, és az AO sem tényező, egy ekkora parlamenti többséggel szemben. Tehát, hogy az, hogy a PNL-ben mi fog történni, az megjósolhatatlan, azt viszont borítékolható azért, hogy a Ludovik Orbán által létrehozandó párthoz fognak még sokan csatlakozni olyanok is, akik eddig Florin Kurcu mellé álltak. Most ugye Rálóka Tarka nevét emlegettem, ő nagyon neki ment Florin Kurcunak, aki ugye néhány hete még nagyon támogatott, de ennek az oka rossz nyelvek szerint az, hogy ő kiszorult a kormányból. Tehát a munkaügyi minisztériumot és ő kapta meg, és Rálóka Tarka nem lehet többé miniszter.
De volt egy változat, amikor a digitalizációért felelős miniszternek volt apostrofálva, és aztán jött ez a kijelentése.
Ezt ez a Florin Román kapta meg, aki úgy látszik, hogy hűségesebb Florin Kuncu, nem tudom, de nyilván mindabból, amit Ludovik Orbán, vagy most éppen Rálóka Tarka mond ezekben a napokban, azért le kell vonni azt az elkerülhetetlen frusztrációt, ami a veszteségeikkel magyarázható.
Azt mondod, hogy Florin Román hűségesebb volt Florin Kuncuhoz. Florin Kuncu itt osztogat most még lapokat, vagy Nikolaj Csuka az, aki körül ki fog alakulni egy erőtér a pártban, vagy már kialakult az erőtér a pártban?
Hát már kialakult. Azzal, hogy ez engem meg is lepett részben, tekintettel mennyire akarnok módon is elkezdett Florin Kuncu az elmúlt hetekben. Tehát ő gyakorlatilag a kormányalakítási tárgyalások utolsó fázisaiban, a legfontosabb szakaszában, amikor már posztokról is döntöttek, félreállt. És mondom, nem ő számából állt.
Hát rossz nyelvek szerint félreállt, inkább azt kell mondani, hogy durcás kisgyerekként viselkedett.
Hát nem, hát az, hogy lehet, hogy durcás kisgyerek, ez is jó hasonlat, de rászólt, aki most elérkezett az ideje félreállni. Ennyi történt. Sorsa a párt élén még teljesen bizonytalan, fogalmam sincs, hogy a PNL statutuma milyen követelmények ír elő egy kongresszus összehívásához, de a következő hét biztos nagyon sok feszültséget hoznak a reális párt. Na de beszéljünk, ha már a nyertes, kik nyernek, kik veszítenek gondolatmenet, tehát folytatjuk, akkor ugye egyértelmű vesztes a Penélé, de nyertes az RMDS is, azért, sőt, itt szerintem legalábbis az én reményeim felül alkudoztak Kelemen Hunorék azáltal, hogy sikerült megőrizni mind a három minisztériumot. Nem tudom, hogy hány államtitkárt veszítettek, de tudomásom szerint nem sokat, talán nyolc lesz az új kormányban, és 10 volt a régiben, vagy van a jelenlegiben. Prefektusok közül is talán csak egyről kell lemondaniuk, tehát ahhoz képest az RMDS elvileg ebben a tekintettel a politikai erőviszonyokra nem is osztana, és nem is szorozna voltak éppen az új kormány beiktatásakor, maximumot hozták ki.
Igen, tehát kevesebb százalékot jelent a kormányban, viszont a politikai súlya az nagyobb, mint ami volt az előző kormányban.
A kevesebb százalék a kormányban, az tényleg csak sokkal kevesebb, tehát hogy nagyon kevesebb. Tehát a kormányzati ereje, vagy kormányzati részesedése sem csökken, csak minimálisan az LMDS-nek tudomásom szerint. Rejtély több szempontból számomra, hogy ez miért történt így. Miért volt az, hogy amikor ugye Kelemen Hunor a kormányalakítási tárgyalások egyik utolsó fordulóján, amikor úgy tűnt, hogy elveszíti az RMDS fejlesztési minisztériumot, kilépéssel fenyegetőzött, akkor Florin Kücu is, tehát a PNL is, meg a PSD is ugrott, hogy azért szó sincs, az RMDS nem hagyjuk menni. És akkor itt lép be egy nagyon fontos tényező. Lehet, hogy az RMDS-nek nincs nagy parlamenti súlya, de éppen annyi van, hogy elegendő legyen egy kétharmados parlamenti többséghez. Tehát tisztázzuk, ennek a nagy koalíciónak több mint kétharmados többsége van. Az RMDS-szel együtt 70%-os többsége van, ez pedig elengedhetetlen az alkotmánymódosításhoz. Tehát a jelenlegi alkotmány szerint alkotmányt módosítani, vagy alkotmánymódosító tervezetet elfogadni, csak kétharmados többséggel lehet.
Tehát egyértelműen sikertörténet az akkor az RMDS szempontjából szerinted, ami az elmúlt időszakban történt?
Így van.
Tehát, és úgy is sikertörténet, hogy a szociáldemokratákkal vannak összeállva? A szociáldemokrata kormányban vesz részt az RMDS, ezt emlékszünk az Úzvölgyi temető botrány után, hogy mennyire csúnya szemmel, ferde szemmel néztünk a szociáldemokratákra, mi magyarok?
Hát ez most a következő hetekben az RMDS kommunikációján meg fog látszani, hogy ezt hogyan próbálják a választóknak elmagyarázni. Nem tudom, hogy erre milyen verzió van, de én azt sem vagyok meggyőződve, hogy az RMDS választók most ebből akkora problémát fognak csinálni, egy részük biztos. Viszont amiből problémát csinálnak, és amiért az RMDS támogatókat veszíthet, az oltással kapcsolatos, pontosabban a COVID igazolvány.
Zöld igazolvány bevezetése, igen.
Hát én csak nézelmegettem a kommenteket az RMDS Facebook oldalán néha, hogy fenyegetőző, meg könyörgő bejegyzések vannak, hogy az RMDS tegyen le erről a törvényről, ne szavazza meg ezt a törvényt. Na most itt még egy gondolatot azért kiemelnék, ha már ez a szóba került. Nagyon sok szakember mondja, és nem csak, hogy erre a törvényre nagyon szükség van, nagyon sürgős lenne mielőbb elfogadtatni a parlamentben, mert szó szerint életeket menthet. Na most itt van ez a nagy koalíció, valószínű, hogy csütörtökön ugye meg lesz a kormány, de mivel jönnek ezek a szabadnapok, jövő héten ugye kedd, szerda, munkaszüneti nap, valószínű, még jobban eltolódik ennek a törvénynek az elfogadása, pedig szerintem az egyik legfontosabb, legsürgősebb teendője az lenne ennek a nagy koalíciónak, hogy ezt a jogszabályt minél hamarabb léptesse hatályba.
Volt egy olyan kijelentés is egyébként, hogy azért késik a parlamenti elfogadás, mert a kormányprogram részét fogja képezni a COVID igazolvány munkahelyi bevezetése.
Igen, és én mikor készítettem is egy anyagot erről a napokban, és az egészségügyi bizottság egyik tagja, Zakariás Zoltán, nekem azt mondta, hogy várják a zöld jelzést a koalíciós pártok vezetőitől arra, hogy végül akkor milyen kompromisszumok születnek, például azzal a türelmi idővel kapcsolatban, amit az alkalmazottak rendelkezésére áll, majd hogy beoltassák magukat. Ez késik, és ez szerintem felelőtlenség. Fontos, hogy a kormányprogramban megegyezzenek, fontos, hogy a minisztériumokat elosszák, oké, de itt van ez a törvény, amiről ugye azt mondta például Asztalos Csaba, éppen egy, én készítettem vele interjút erről, hogy zöld utat ad a halálnak a politikusok halogatása. Tehát így fogalmazott, nagyon durván, nagyon keményen. Én nem fogalmaznék ennyire keményen, de azt szerintem, tehát mondom, szakemberek mondják, hogy ezt a törvényt mielőbb be kell vezetni. Hát látjuk, hogy Ausztriában kötelezővé válik jövőre az oltás. De látjuk, hogy ugye csökken most az esetszám, de a szakemberek szerint az az ötödik hullám, ami most Nyugat-Európában nagyon durván terjed, az gyakorlatilag egybe fog olvadni azzal a negyedikkel, ami most nálunk van, csökkenőben.
Ha már itt a koronavírus járványt említetted, a kormányban a Szociáldemokrata párt adja az egészségügyi minisztert, Alexandru Rafila, elismert mikrobiológus, az Egészségügyi Világszervezet romániai képviselője személyében. Ez mennyire ad ez okot a bizakodásra?
Ez jó hír. Csekély Attilának is nagyon jó hír, hogy végre megszabadul ettől a minisztériumtól. Most nem már csak azért is, mert ugye ő a fejlesztési minisztérium vezetője. Tehát tulajdonképpen két állása volt egyszerre, vagy két fontos posztot töltött be. Alexandru Rafila jelölése, az szerintem ezzel semmi gond nincs. Rafila a Covid igazolványos törvénnyel kapcsolatban is támogatólag nyilatkozott. A PSD ugye ezt a törvényt a szenátusban nem szavazta meg, és szerintem Rafilának nagy szerepe lesz abban, hogy most meg fogják szavazni. Viszont itt, ha már a PSD vagy az új miniszterekről beszélünk, akkor Vasil Dunku felbukkanását tartom még említésre méltónak. Nem először miniszter Vasil Dunku, nem is először PSD kormányban. A poszt, a tárca, amit irányítani fog, az némileg szokatlan és meglepett is, mert a védelmi minisztériumot kapja. Na de itt azt mindenképpen megemlíteném, hogy szerintem Vasil Dunkunak az elmúlt hetekben nagyon nagy szerepe volt abban, ahogy a dolgok alakultak a Szociáldemokrata pártban, vagy ahogy alakultak a PNL és a PSD közötti tárgyalások. Ő ugye Liviu Dragnea korszakában ki is lépett a PSD-ből, és az új pártvezetésnek egyik első dolga volt valahogy Dunkut visszacsalogatni ebbe a pártba. Dunku mindenképpen egy nagyon nagy nyeremény a Szociáldemokrata pártnak, és hogy mondjam, a háttérből alakítja, formája és moderálja ennek a pártnak a politikáját, és nagyon okosan csinálja szerintem.
Itt már a Szociáldemokrata pártból való ki- és belépésről beszéltél. Viktor Ponta, egykori szociáldemokrata pártelnök, miniszterelnök, ő azt mondta, hogy most hajlandó visszalépni a Szociáldemokrata pártba, és a Pro-Románia pártját egybeolvasztani, vagy beolvasztani a Szociáldemokrata pártba. Kell ezzel foglalkozni, vagy Viktor Ponta nem olyan nagy jelentős szereplő, hogy szót vesztegessünk rá?
Nem, akkor ha már szót vesztegetünk, úgyhogy téged idézzelek rá, akkor érdemes szót vesztegetni egy másik kisebb, de hagyományosnak tekinthető pártra, a Népi Mozgalom pártjára, amelyik ugye a liberálisokhoz közeledik. És akkor visszatérnék ehhez a következtetéshez, hogy a két nagy hagyományos párt kiszorítja a rendszer ellenes pártokat, de felszippantja hozzá közel álló kicsiket. Tehát előbb-utóbb szerintem bekövetkezik a PNL és a PMP fúziója, vagyis a liberálisok a Népi Mozgalom pártját be fogják kebelezni, és ugyanúgy nyilván Viktor Ponta, amelyik egy kisebb baloldali pártot vezet, vissza fog térni ugye az anyapártba, a szociáldemokratákból. Tehát ez a politikai piac monopolizálására sának iránya, ez így tartható, vagy ebben az irányban mutat ez az egész történet.
Szó volt itt a kormánynév sorról, vagy említettünk két nevet, az Alexandru Rafilájét, valamint a Vasile Dâncuét. Alexandru Rafilá, ő egészségügyi miniszter, Vasile Dâncu védelmi miniszter. Gabriela Firea, szintén szociáldemokrata, Bukarest volt főpolgármestere, az övé lesz az új minisztérium, a családügyi minisztérium. Vannak, akik felsziszennek Gabriela Firea nevének hallatán. Okkal?
Ha már itt tartunk, akkor az egy dolog, hogy kit jelölt a PSD miniszternek, viszont ha az RMDS nyereségét szóló fejezetet egy kicsit újra megnyitnám, egyértelmű, hogy ez is az RMDS egyik nyereskéje, hogy azt a javaslatát, hogy családügyi minisztériumot kell létrehozni, elfogadta a koalíció. Tehát van szava, képesek voltak meggyőzni, meg tudták győzni a koalíciós partnereket arra, hogy szükség van egy ilyen minisztériumra, ami azt jelenti, hogy az RMDS teret kap a programjának a megvalósítására. Ugye az RMDS utolsó kongresszusa a családról szólt, a családvédelméről. Fél Európa látja, hogy egész jól működik a magyarországi Orbán Viktor féle családtámogatási modell. Nem is titok, hogy az RMDS ezt venni át, vagy ennek fontosabb elemeit, és ültetni át Romániában, és úgy tűnik, hogy erre zöld utat kapott. Nyilván meg kell várni, hogy ez a családügyi minisztérium hogy fog működni, de ez mindenképpen az RMDS nyeressége. Ahhoz, hogy Gabriela Firea hogyan fog működni, azt nem tudom, de hát ha jól értettem, Bukarest főpolgármesterjeként azért gyengén teljesített, és ha már nevekről van szó, és szociáldemokrata nevekről, akkor számomra Szoring Döngyánó neve a leginkább szemetszúró. Ő volt az, aki kormányfőként néhány percre volt attól, hogy elfogadja a kormányülésen
a híret 13-as rendeletet. Most viszont kormányfőhelyettes lehet.
Igen, amikor ezt neki a szemére hányják egyébként, akkor gyorsan mindig hozzáteszi, hogy igen, ez igaz, de én voltam az, aki elfogadtam a 14-es sürgősségi rendeletet, ami felülírta ugye a hírhet 13-ast, tehát hogy ő utolsó pillanatban meggondolta magát. Nyilván ahhoz az kellett, hogy ha a hallgatók még emlékeznek, hogy Klaus Johannis váratlanul megjelent azon a bizonyos kormányülésen. De hát az ugyanaz a Klaus Johannis a PSD ellenes tüntetéseken is részt vett azokban a forró napokban, hogyha emlékezem még István. Szóval egy nagyon furcsa fordulatokat vesz a politika néha.
Itt említetted, hogy van új minisztérium, a Család és Ifjúságügyi Minisztérium. Bővült a minisztériumok listája a vállalkozásügyi és idegenforgalmi minisztériummal, ami a gazdasági tárcáról vált le. Ezzel 20-ra nőtt a minisztériumoknak a száma Romániában, amivel jelenleg a legnagyobb szám ez az Európai Unióban. Például Németországnak vagy Franciaországnak sincs ennyi. Franciaországnak, ha jól emlékszem, 16 van, Németországnak pedig a német szövetségi kormánynak 14 minisztériuma van. Kell nekünk ennyi?
Magyarországnak meg 13, ha már jöjjünk közelebb.
Hát 10 minisztérium van, és 4 tárca nélküli miniszter Magyarországon.
Én éppen most olvastam nemrég egy összeállítást, tehát Romániának volt 30 minisztériumból álló kormánya is, Adrián Năstase idején. Volt talán még ennél is több a rendszerváltáskor, amikor külön volt a faügyi minisztérium, vagy valami hasonló, ilyen egészen furcsa.
Faipari és vegyipari tárca talán ez a Pétré Román kormányban volt külön gazdasági irányvonallal, valamint életminőséggel foglalkozó minisztérium.
Nem hiszem, hogy ezen áll vagy bukik most a hatékony kormányzás. Nyilván egy túl burjánzó kormányapparátus azért sokkal nehézkesebb, tehát az egy karcsú kormány a cél mindenütt, de nem egy-két minisztériumon múlik, az egyértelmű, és azt hiszem nem is titkolták a koalíciós felek, hogy azért volt szükség ennek a két minisztériumnak a létrehozására, hogy abból a bizonyos tortából jusson mindenkinek arányosan. Tehát ez egy elég nem mesterkélt húzás volt, vagy mesterséges húzás volt, de szerintem az üzenete az elég rossz. Tehát mondom, nem áll, ezen áll vagy bukik, ezen túl lehet lépni könnyen, De az üzenete elég rossz olyan szempontból, hogy ugye a Pinelé, amikor a PSD-vel való együttműködés mellett döntött, akkor néhány feltételt is szabott, azt hiszem egy 10 pontos feltételsor, az egyik az volt, hogy az állam reformja, és ha úgy kezdi a Csuka kormány az állam reformját, hogy hirtelen megnöveli az államapparátust, annak rossz üzenete van, de nem akarom ennek a jelentőségét túlbecsülni.
Azt mondod, hogy nem ezen áll vagy bukik. Min áll vagy bukik a Csuka kormány sorsa, vagy a stabilitás, amit ígérnek? Nikolaj Csuka személye mennyire lehet meghatározó?
Az a legérdekesebb, hogy itt az elmúlt hetekben, vagy napokban nagyon sok politikai személyiségről nagyon sokat beszélnek. Klaus Johannistól, Ludovik Orbánig, Márcsia Csolákoik, meg ugye Vasilije Dzhunkunak is most több teret szenteltem, mint az új miniszterelnöknek. Sok szempontból rejtélyes ez az ember. Van neki egy nimbusza, ugye, ami abból ered, hogy tulajdonképpen ő volt az a katonai vezető, aki a második világháború után először vitte frontra, és élesben vetette be a román katonákat egy küzdelembe. Én nem tudom, mennyire van túl értékelve az ő szerepe, mert olvastam olyat is, hogy az iraki háborúban való részvétele túl van értékelve, nem az érdemei sokkal kisebbek ezeket, én nem vitatnám. Egy biztos, hogy ő katona, és ettől nehezen tud szabadulni, és mint olyan parancsoknak engedelmeskedik. Ne feledjük, ezt most inkább jelképesen mondom, hogy a hadsereg parancsnoka az alkotmány szerint az államfő, és persze az operatív vezetését a hadseregnek azt egy jó darabig Nikolaj Csuka látta el vezérkari főnökként, de az ő közvetlen, neki egyetlen felettese volt, és az az államfő. Meglátásom szerint ez fogja meghatározni a következő, nem tudom meddig tartó időszakban a hatalmi viszonyokat. Az, hogy Nikolaj Csuka engedelmeskedni fog az államfőnek. Sokkal inkább, mint engedelmeskedett volna, akár Florin Kucu, most nem beszélve Ludovik Orbánról.
A már említett Ludovik Orbán, akiről elmondtuk, hogy menesztett pártelnök, a frusztráció beszél belőle, stb. Ő azt mondta, hogy Nikolaj Csuka egész életében vagy parancsokat osztogatott, vagy parancsokat hajtott végre. Tehát ez akkor a valóságtól nem áll messze, viszont túl kell lépni ezen. Vagy túl kellene lépni ezen?
Hát a politikus tehetségét nem volt neki alkalma megvillantani, nem is tudom, hogy lesz. Egy kormányt, egy ilyen típusú kormányt, három párti kormányt nem könnyű feladat kézben tartani, ez kétségkívül így van. Az ő katonai múltja szerintem inkább segíti ebben, mint hátráltatja. Én mondom, az egyik nagy rejtély számomra, hogy hogyan fog ő működni ennek a kormánynak az élén. Én jó hiszemű vagyok vele szemben, mert rosszat, mivel annyira ugye nem volt a reflektorfényben, rosszat nem is hallottam róla, nem olvastam róla, úgyhogy reménykedjünk, hogy fel tud nőni ez a tisztséghez, mint ahogy fel tudott nőni, szerintem bizonyítottan sokkal keményebb feladatokhoz is, katonaként. Annyit még azért megjegyzek, hogy nyilván, hogy az RMDS is immelámmal fogadta már annak idején, amikor először felmerült a neve miniszterelnök jelöltként, hogy rossz az üzenete Európa fele, a nyugati kancelláriák fele, hogy egy volt katona irányítani.
De mondhatjuk azt, hogy nem fog 4 évig irányítani, csak másfél évig. Mi lesz másfél év után, Péter? Megmered jósolni azt?
Nem merem megjósolni, nem, hogy nem merem megjósolni, de teljesen kiszámíthatatlan. Az, hogy másfél évet megére ez a koalíció. Most itt a reklám helyen masszonon olvastam Szőslevente bukaresti kollégám tollából egy egészen érdekes anyagot, pontosan arról, hogy hogyan működtek máshol a rotációs elven alapuló kormányok. Volt erre több próbálkozás, elsősorban Izraelben, de csak egy alkalommal sikerült végigvinni ezt az úgynevezett vetésforgót, úgyhogy a koalíciós pártok cserélgették a miniszterelnöküket egymás között. A többi mind kudarcba fulladt. Úgyhogy én úgy tudom, hogy nincs is a politikai megállapodásban a kormányfő váltásnak a részleteit nem is tisztázták, nem is rögzítették még. Egy biztos, ahhoz, hogy kormányfőt cseréljenek, ahhoz a tisztségben lévő miniszterelnöknek előbb le kell mondania. Tehát Nikolaj Csuknak le kell mondania, azt hiszem 2023. május 25-én, vagy mikor jár le ez a másfél év, le kell mondania a tisztségéből. Ha lemond a tisztségéből, alkotmány szerint a teljes kormány távozik hivatalából, és újra kezdődnek a kormányalakítási tárgyalások úgy, ahogy az a nagy könyvben az alkotmányban meg van írva. Ez történhet zökkenőmentesen, olajozottan is, de egy kormány lemondása, vagy kormányfő lemondása megnyitja a lehetőséget újabb feszültségeknek, például a posztokon újra alkudozni, veszekedni, elhúzódhat. Ne felejtjük, hogy a rotáció nem csak a miniszterelnökre vonatkozik, hanem az az egyesség, hogy a PNL visszakapja a most elveszített erős minisztériumokat. Például a pénzügyminisztériumot megkapja, a kormány főtitkári tisztséget, amit szintén egy erős poszt a, majd a váltáskor, ha megkapja, lássuk.
Nagy könyvet említettél itt, ami nagy könyvünkben az van megírva, hogy valami biztatóval kellene zárni egy beszélgetést, egy komoly beszélgetést. Lehet itt biztatót mondani?
Hát én a biztatót azt már elmondtam a műsor elején. Az egyetlen kézzelfogható és biztató történet az, hogy lesz egy teljes jogkörű kormányunk holnap utántól.
A többi pedig a miniszterelnökön, valamint a kormány tagjain, illetve a nagy koalíciót vezető pártelnökökön múlik. Csege Péternek, a maszol.ro portál főmunkatársának köszönöm, hogy ma a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.
További szép délután kívánok a hallgatóknak!